Boldog 9. Pius pápa. 1792-ben született, és 1878-ban halt meg. 1846-ban választották meg pápává. 9. Pius az egyház mindez ideig leghosszabban uralkodó pápája. 32 évet kormányzott. Az ő pápasága idején hatalmas korszakváltáson ment át az egyház. Ő volt az utolsó pápa, aki még úgy kezdte pápaságát, hogy egy, ha nem is a legjelentősebb, de közvetlen környezetében mégis tekintélyes államnak a világi uralkodója is volt, akik katonái, ha háborúba indultak, ezzel a kiáltással köszöntöttek. Evviva il Papa Re! Éljen a pápa király! Giovanni Maria Mastai Ferretti bíboros pápává választásakor 54 éves volt. Hamarosan a félsziget legünnepeltebb és legnépszerűbb embere lett. Ez azonban csak addig tartott, amíg a tömegek hangulatát különböző manipulációkkal ellene nem fordították. Grófi családból származott. Műveltségének alapjait a volterrai piarista iskolában szerezte, ahol kiváló természettudományos és humán képzésben részesült. Nagyon jámbor, vallásos, fedhetetlen erkölcsű főpap volt. Ezt fejezi ki névválasztása is. A Pius jelentése vallásos, kegyes. Ugyanebből a tőből származik a Pietas szó, amely ott található a piarista rend jelmondatában is, amelynek diákja volt. Pietas et litteri, vallásosság és tudomány. A Pietas az az erény, amely Isten tiszteletét és ebből következően a másik ember tiszteletét elsőrendű értéknek tartja. Kispap éveire esik Napóleon működése, aki féktelen gőgjében úgy gondolta, hogy szabadon átrajzolhatja Európa térképét. 7. Pius pápát letartóztatta, és Franciaországba hurcolta, hogy ott majd a pápával császárrá koronáztassa magát. Mint tudjuk, ez a szertartás Napóleonra jellemző módon botrányosan zajlott le. Napóleon kivette 7. Pius pápa kezéből a koronát, és a saját fejére tette. Így tehát saját magát koronázta császárrá. Eltörölte a pápai államot is. Az így Rómában kitört zűrzavaros állapotok miatt és személyes betegsége következtében Ferrettinek, a későbbi 9. Pius pápának 5 évre fel kellett függesztenie teológiai tanulmányait. 1819. április 10-én 27 éves korában szentelték pappá. Egyik életrajzírója így fogalmaz. Pappá szentelésével egyedül Istennek szentelte magát. Az ő dicsőségének és a lelkek megszentelésének az előmozdítására, s félretett minden más világi célt, jövedelmet, karriert, dicsőséget. Mély nyomot hagyott benne egy chilei utazás, ahová egy apostoli vizitátor kíséretében érkezett. Szeretett volna ott maradni az amerikai kontinensen misszionáriusként, de nem kapta meg rá az engedélyt. Sokan ismerték Rómában, sokfelé hívták prédikálni, és nevelési kérdésekben is szakértőnek számított. A 35 éves kanonokot 12. Leó pápa püspökké nevezi ki. Bár nem vágyott rá és nem kereste, 1840-ben bíborossá nevezi ki a pápa. 9. Pius szellemes, gyors észjárású és fejedelmi fellépésű ember volt. Egyik életrajz írója szerint derűs és tiszta lélek volt, ami áttetszett nevetésén, külsején és epés kitételettől mentes elmésmondásain. Békülékeny természete olyan rugalmassággal rendelkezett, hogy nem engedte hosszú ideig elidőzni az élet komor pillanatainál, hanem lelkébe hamar visszavitte a jókedved. azok a törések, amelyek szenvedéseket és szerencsétlenségeket szoktak okozni, nála gyorsan elsimultak. Egy másik jellemzés szerint fiatalkori betegsége, ez valami epilepsziaszerű betegség volt, ami pappá szentelése után végleg elmúlt, hagyott benne egy érzékenységet, némi aggodalmaskodást, sérülékenységet. Ez az érzékenység élénk szívélyességgel, gazdag emberséggel társult. Ezek a tulajdonságai hozzásegítették ahhoz, hogy pápasága idején mindig megnyerte azokat, akik a közelébe kerültek a számos audiencia alatt. A bonyolult helyzetek áttekintését és a bennük való megfelelő viselkedés megtalálását előmozdította humorérzéke is, amely hozzásegítette, hogy helyes ítéleteket tudjon hozni az elé kerülő számtalan ügyben. Amikor sokféle természetfeletti jelenségben is iránymutatást vártak tőle, humorosan tudta megfogalmazni kételjeit, fenntartásait is. 9. Pius mély hitű keresztény volt, amelyet az anyai nevelésből merített, amit azután piarista tanárai tovább erősítettek, és buzgó papokkal való barátsága szilárdította meg. Erre igen nagy szüksége is volt, hiszen olyan korban kellett kormányoznia az egyházat, amikor rengeteg ellenséggel kellett küzdeni. A pápát a mély hit mellett már fiatal papként is égő szeretet jellemezte. Abban az időben, amikor a római papok nagy része fényes karrierről álmodott, ő idejének nagy részét az árvák és az örökségükből kitagadottak között töltöttem. Püspökként egyház megyéjébe apostoli tüzet vitt, nem bonyolódott bele a pártküzdelmekbe, hanem igyekezett a pártok fölé emelkedni. A pápák világi hatalmának a kiépülése még a római birodalom idejére nyúlik vissza. Amikor véget értek a római birodalomban a keresztény üldözések, Nagy Konstantin császár alatt az egyház nem csak az üldözések folyamán kisajátított egyházi birtokokat kapta vissza, hanem azt a jogot is megkapta, hogy birtokokat szerezzen. Az egymást követő ajándékozások és öröklések révén a pápának birtokai voltak Itáliában, Szicíliában, Korzikán, Szardínián, Dalmáciában és Afrikában. Ezeknek a birtokoknak a neve Patrimonium Sancti Petri volt, magyarul Szent Péter atyai örökségem. 754-ben Kis Pipin, frank uralkodó, a pápának ajándékozott nagyobb területeket Itáliában, többek között Róma, Ravenna, Perugia, Ancona és Rimini városokat és ezek környékét. Nagy Károly megerősítette és kibővítette a pápai birtokokat Közép-Itáliában. A legerősebb országok uralkodói, így a németek és a franciák ismételten megpróbálták a pápákat is saját alattvalóikká tenni, vagy saját embereiket a pápai trónra emelni. És Szent Péter utódai egyéb veszélyeknek is kivoltak téve abban a korban, amikor mindenütt csak a nyers hatalom számított. Ilyen körülmények között a pápáknak is szükségük volt saját államra, hadseregre, hogy megvédjék magukat és a rájuk bízottakat a rablókkal és a külső hódítókkal szemben. A pápák abban a korban nem mondhattak le az önvédelemnek ezekről az eszközeiről. Az isteni gondviselés 9. Pius pápának tartotta fönn annak a feladatnak a végigvitelét, pontosabban végig szenvedését, amely során a pápaság teljesen elveszítette világi hatalmát, és pusztán vallási tényezővé vált. Hosszabb történelmi távlatból már látjuk, hogy jobb, hogy ez így történt. De akkor azok között a történelmi körülmények között, amikor 9. Pius volt a pápa, az ellenetörő forradalmi és nacionalista erők nélkülözték az erkölcsi alapot ahhoz, hogy a pápaságot megfosszák a függetlenségét biztosító anyagi eszközöktől és politikai hatalomtól. A pápa ezért védelmezte a pápaság függetlenségét, önálló politikai hatalmát mindvégig, amíg lehetett. Forradalmi mozgalmak 1848-ban átterjedtek az egyházi államra is, amelynek akkor 9. Pius volt a feje. A pápai államnak a pápa által kinevezett miniszterelnökét meggyilkolták. A pápának is menekülnie kellett, áruhába öltözve. Rómában kikiáltották a köztársaságot. Az a 62 nap, amíg a köztársaság pártiak voltak az uralmon, az egyházi állam legsötétebb napjai közé tartozik. A pápa a katolikus országok segítségért folyamodott. Így az osztrákok és a franciák rövid harc után elfoglalták Rómát. A forradalmakkal a nemzeti egység megteremtése is napirendre került Itáliában. Voltak ugyan olyan elképzelések is, hogy az olasz egység a pápai állam vezetésével jöjjön létre, de hála Istennek nem ez a lehetőség valósult meg. Az egységes olasz nemzetállam a Szár-Piemonti királyság vezetésével jött létre. Amikor ennek uralkodója, II. Viktor Emmanuel 1861-ben felvette az Olaszország királya címet, a pápa megtiltotta a katolikusoknak, hogy részt vegyenek a választásokon az új Olaszországban. Ez a vitatható intézkedés a radikális és egyházellenes irányzatok erősödéséhez járult hozzá. De ez is része volt annak az önvédelmi harcnak, amellyel védelmezte a pápaság függetlenségét biztosító önálló politikai hatalmát. Önként nem volt hajlandó ennek a hatalomnak az átadására, csak az erőszaknak engedve tette meg. Az olasz nacionalista erőknek nem volt elég az egységes Olaszország kikiáltása, és II. Viktor Emmanuelnek nem volt elég az, hogy Olaszország királya legyen, hanem még Rómát is fővárosnak akarta. Miután a pápa visszautasította erre irányuló javaslatát, a király sereggel vonult Róma ellen. Ekkor a pápa parancsba adta katonáinak, hogy ne mondhatnak embervért az egyházi állam védelmében. Több órán át védekeztek, de miután 1870. szeptember 20-án ágyúgolyók rést ütöttek a városfalon, a Porta Pianánál, a pápa felhúzatta az angyalvárra a fehér lobogót, annak jeléül, hogy az erőszaknak engedve átadja Rómát. Boszkó Szent János tanácsára nem menekült el, mint 1848-ban tette, hanem Rómában maradt. 1871. június 15-i beszédében ezekre az eseményekre utalva mondta: bármennyire dühött legyen is a harc, bármennyire heves a vihar árja, amely a sziklát rombolja, ez nem tesz egyebet, mint hogy egyre jobban megtisztítja és kifényesíti. Értékelői őt olyan pápának tekintik, mint aki biztos kézzel vezette az egyház hajóját ezekben a viharokban is. A pápaságnak ekkor már erkölcsi tekintélye volt, nem lehetett egyszerűen félre söpörni. de valójában nem is ez volt a célja II. Viktor Emmanuelnek és az új olasz királyságnak, hanem az ókori Róma dicsőségébe kívánt öltözni. Azt akarta felmutatni, hogy az ő állama valami módon az ókori római dicsőség folytatása. Hasonlók mozgatják az olaszokat akkor is, amikor majd a II. Világháború után eltördik a királyságot és köztársaságot kiáltják ki. Ezt az ősi római dicsőségben való sütkérezést fejezi ki egyebek mellett mindmáig az a sok helyen, a római utcai vízlefolyótól kezdve az olasz Fiat gépkocsikon is ott olvasható felirat SPQR, vagyis Senatus Populusque Romanus, magyarul a római szenátus és a nép. Hogy ebben az ősi római dicsőségben sütkérezhessenek, azért kellett Viktor Emmanuelnek fővárosként Róma is. Ezért kellett elvenni a pápától még egyetlen városnak a birtokát is. Igaz, többször is felajánlottak a pápának egy az olasz államban a mai állapotoknak megfelelő függetlenséget, sőt jövedelmeket is. De ezt sem 9. Pius, sem közvetlen utódai nem fogadták el. Néhány ember öltőre volt szükség, hogy végre 1929-ben 11. Pius pápa majd aláírja a lateráni szerződést, amely szimbolikusan visszaállította az egyházi államot Città del Vaticano, Vatikán állam néven. Az az utolsó 7 év, amelyet 9. Pius pápa Rómában töltött a Vatikán önkéntes foglyaként, inkább győzelemnek számított, mint fogságnak. Évszázadok óta egyetlen pápa sem állt olyan közel a katolikus néphez, mint ő. Képe ott függött sok család falán. Minél inkább eltűnt a pápa világi, politikai hatalma, annál erősebben domborodott ki a Szentszék szellemi és vallási jelentősége. Az egyház szellemi ereje 9. Pius pápa idején annyira megnövekedett, hogy nem volt szükség többé politikai erőre. Az egyház életében egy új korszak kezdődött. Az új technikai vívmányok magukkal hozták, hogy az egész világ püspökei egy sokkal szorosabb és bensőségesebb kapcsolatba kerülhettek a pápával. A gőzhajók és a vasútvonalak kiépülése megkönnyítették a közlekedést. Nem csak a pápát fosztották meg világi hatalmától, hanem szerte a világon a püspököket is, néhány évtized alatt. Így a püspökök is szorosabban megélték a pápához való tartozásukat, mivel nem volt többi politikai hatalmuk, mint a középkorban, hanem egyedül a katolikus népre voltak utalva. Ez megnyilatkozott abban is, hogy a római egyházi ünnepségeken is szívesebben részt vettek, amikre a pápa meghívta őket. Ilyen volt például 1854. december 8-án az az alkalom, amikor a Sixtus kápolnában 200 püspök részvételével 9. Pius pápa kihirdette a szeplőtelen fogantatás dogmáját. Érdekes, nem emberi rendezése volt ennek az eseménynek. Odakin félelmetes zivatartom volt. Az egykorú beszámolóban olvassuk. Amikor a pápa a dogmát kihirdetni készült, erőszél lebbentette meg a függönyt, ami a Mária oltár fölötti nagy ablakot takarta, és a hirtelen előtörő napfény teljes fényárba öltöztette a pápa alakját és a pápai trónust. A dolog sokakban nem kis csodálkozást keltett, mert ez az esemény éppen abban a pillanatban ment végbe. Ez a dogma, bár Máriáról szól, valójában az ember történelmi szerepét teszi világossá, amely az idők folyamán egyre inkább elsötétült. Az emberről való felfogást a materialista beállítottságú természettudományok, a felvilágosodás, a szocializmus és a pogány ihletettségű humanizmus eltorzították, mert elhomályosították azt a tényt, hogy az ember igazi értéke abban áll, hogy Isten az embert a kegyelem által felemelte. Máriában, az ő szeplőtelen fogantatásában ez a kegyelemtől felemelt ember áll előttünk tündöklő alakban. Mária tündöklése és egyéb kiváltságai nem elsősorban az ő királynői voltát akarják hangsúlyozni, hanem Isten kegyelmét, amellyel Isten őt és az ő révén a megváltót ajándékozta nekünk. A megváltót, aki azokból a mélységekből is képes megváltani az embert, amelyekbe a 18. századi felvilágosodás, az ennek eszméből táplálkozó 19. századi forradalmak negatívumai, és mindazok az áramlatok taszították az emberiséget, amelyek veszélyességére megnyilatkozásaiban világosan rámutat 9. Pius pápa, és amelyektől egyértelműen igyekszik elhatárolni az egyházat. A pápa 1864 végén kiadta a korának tévedéseit felsoroló jegyzéket, a Syllabust, amely 80 tévedés sorol fel, és az ezt bevezető Quanta Cura enciklikát. Azoknak a tanoknak a veszélyességét, amik akkor még nem terjedtek el nagyon, de már felütötték a fejüket, a hit szemével gondolkodó és az egész egyházat és az emberiséget a ragadozó farkasok figyelmező pápa már világosan látta és felhívta a figyelmet kártékonyságokra. Azokat a káros hatásokat, amiket a pápa a hit szemével élesen előre meglátott, ilyen volt például a kommunizmus, későbbi korok emberei saját bőrükön voltak kénytelnek megtapasztalni, és tapasztalhatjuk ma is. Ahogyan az újkort az egyháznak a protestantizmussal való nagy összeütközése nyitotta meg a trienti zsinaton, úgy a legújabb korba való átlépés is egy nagy összeütközéssel kezdődött, amelyet 9. Pius pápának ez az idézett jegyzéke és enciklikája, valamint az első vatikáni zsinat összehívása jeleznek. Már önmagában az a tény is nagyon fontos volt, hogy a pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját zsinattól függetlenül apostoli teljhatalmánál fogva hirdette ki, mint az egyház legfőbb tanítója. Ezt a legfőbb tanítói szerepet fogja erősíteni az általa összehívott első vatikáni zsinat. 1869. december 8-án nyitotta meg a pápa a 20. egyetemes zsinatot a Vatikánban. Több mint 700 szavazattal rendelkező főpap vett részt ezen a zsinaton. A tartalmas programból, amely a komoly előkészítő munka során született, azonban csak minimális rész került tárgyalásra és elfogadásra. Már közben Róma városát Viktor Emmanuel elfoglaltam. És ezek a felhők már gyülekeztek, ezért szakították meg a tárgyalást, és tértek át a primátus kérdésére. Először a katolikus hittel kapcsolatos kérdéseket tárgyalták, mivel a hitbeli közömbösség, az indifferentizmus, Kant filozófiája, a materializmus és a kor egyéb tévedései tagadták Isten valódi megismerésének a lehetőségét. Miután a zsinaton kimondták, hogy Isten léte igazolható, mint a természetből, mint a szentírásból, mint pedig az egyházi hagyományból, a pápa hit és erkölcsi kérdésekben való tévedhetetlenségének a kérdésével kezdtek el foglalkozni a zsinati atyák. Akik közülük e dogma kimondását ellenezték, két dologtól tartottak. Egyrészt attól, hogy az olyan egyházmegyékben, ahol protestánsok is vannak, ez nehézségeket támaszthat. Másrészt attól féltek, hogy a püspökök szerepe ezáltal csökkenni fog. A dogma hívei azt kívánták hangsúlyozni, hogy az isteni igazságokról nem népszavazással kell dönteni, hanem azok őrzése és gondozása elsősorban a pápára és a püspökökre tartozik. Mindazok a püspökök, akik ellenezték ennek a dogmának a kimondását, példamutatóan alávetették magukat a zsinat döntésének. Mit jelent a pápai tévedhetetlenség? Ez nem minden kérdésben való tévedhetetlenség. A dogma csak három feltétel megléte esetén garantálja a pápa számára a tévedhetetlenséget. Első, ha az egyház legfőbb tanítójaként, második, hitbeli és erkölcsi kérdésekben nyilatkozik, és harmadik, külön is kifejezi, hogy ezt ilyen nyilatkozatnak szánja. Hogy a püspökök többsége ennek a dogmának a kimondásával a pápa mellé állt, az még tovább növelte a pápaság szellemi-lelki tekintélyét egy olyan korban, amikor elveszítette világi hatalmát, és az egyház ellenségei egyre sokasodtak. Ez a tény lehetővé tette az egyház számára, hogy az egyre erősödő viharok idején egy belső egység alakuljon ki, amely képes szembeszállni minden külső ellenséggel. 1878-ban halt meg az egységes Olaszország első királya, II. Viktor Emmanuel. Halálos ágyán futár küldött 9. Pius pápához, hogy feloldozást nyerjen. Jó katolikusként akarok meghalni. Bocsánatot szeretnék kérni a pápától a gyötrelmekért, amelyeket okoztam. Alig egy hónap múlva meghalt 86 éves korában 9. Pius pápa is. Ő neki nem kellett olyan mindenki által ismert nagy bűnöket meggyónnia, mint az olasz egységet megteremtő királynak. A temetésen megjelentek szájából felhangzott, valóban szent pápa halt meg. 9. Pius pápát 2000-ben avatta boldoggá II. János pápa. De boldogok lehetnénk, ha lenne ma is egy olyan eligazítónk, mint amit 9. Pius pápa a saját korának a tévedéseit jegyzékben összegyűjtve kiadott. Tévedések, budasságok, sőt gonosz tanítások tömkelege zúdul ránk naponta. Honnét tájékozódjék a mai ember arról, hogy mi az igaz és mi a hamis?